Tanuljuk a Misna Brura 240. fejezetében a 8. pontot, és ismételten mostan megtudtuk, hogy akkor ez a tanulás, ez szól igazából házas férfiaknak. És megbeszéltük most akkor, hogy miért csak házas férfiaknak szól, és miért szól általában a férfiaknak? Hát azért, mert hogy ugye, ha valaki még hajadon férfi, akkor esetleg ugye ezeket a dolgokat meg tudja tanulni természetesen, közvetlenül házasság előtt. Ami úgyis nagyon fontos neki, hogy megtanulja, mert rengeteg új törvény fog rá várni, amint meg fog házasodni. Ezeken kívül is, főképpen a nidá, a tiszta házas élet, házasság tisztaságának a szabályait, azt szintén mind tartani kell, azt szintén meg kell tanulni. Ezért szokták egyébként a vallásos helyeken csinálni ez a vőlegény tanfolyam, mennyasszony tanfolyam, gyakorlatilag tanfolyam, nem tanfolyam, gyakorlatilag egy privát, egy az egyben tanulás lehetőség, és ott minden ilyen szükséges dolgot az emberek megtanulhatnak, úgyhogy akkor ez most gyakorlatilag egy ismétlés a házas férfiak számára, illetve ha voltak olyan férfiak, akinek ez elmaradt, akkor egy ilyen pótlásnak számít. És miért, mi van, hogyha előbb tanulja, mint hogy házas, hát akkor ugye esetleg belegondol ilyen dolgokba, és gyakorlatilag csak újabb gondolatokat fog ez neki szülni, és a gondolatok pedig újabb problémákat fognak neki eredményezni. Igazából ettől bejebb nem kerül, és hát reméljük, mi hamarabb megházasodik, de ha nem, akkor meg mi értelme volt megtanulni, hogy jól elfejtse utána. Egyébként, amit ezt most a számítógépekről tanulhatjuk azt, hogy a gyakorlattól az ember milyen jól megtanulja a dolgokat. Most nekem van egy új tabletom, és azon nagyon megtanulom azt, hogy kell azt használni, vagy olyan egy számítógép, azon csomó dolgot gyakorlatban megtanulhatunk. Ez gyakorlatilag az a zsidóságban egy nagy elv, ez a micva fogalma, hogy azért kell micvákat csinálni a zsidóknak, gyakorlati parancsolatokat betartani, és nem pedig sokat teóriát, sok elméletet gyártania, mert a betartás által, a gyakorlati megcselekedés által fog igazán beivódni a tudás. Ennyi bevezető után folytassuk a 8-as pontban. Visámésbe, émulve, gyirókő, ma is jomru a Rabbi Eliezer. Nagyon érdekes dolgot hoz Rabbi Eliezerről a Talmud, egy érthetetlen elbeszélést, mely kettő pontban foglalja össze azt, hogy Rabbi Eliezert hozza példaként, hogy ő hogy volt együtt a feleségével, és különféle magyarázatokat hoz a Shulchan Aruch arra, hogy ez mit jelent. Most mondom először magyarázat nélkül a Talmudit. A Talmud azt mondja, Rabbi Eliezer úgy volt, hogy megale tefach, mechasze tefach. Egy tefachot fölfedett, egy tefachot befedett. A tefach az egy 10 centis terület. Ennyit mond. És mi volt a másik? Hasonlított, úgy tűnt, mintha csak egy démon kényszerítené. Ez mit jelent? Jó, az egyik magyarázat, amit emberek szoktak gondolni, hogy kényszeredetten csinálta a dolgokat, hogy nem látszódott kívülről, hogy bármiféle örömét lenni az aktusban. Természetes. Ezt nyilván kell a feleségnek a függvényében. A feleség lehet, hogy szeretné esetleg, hogy legyen benne. Legalábbis, legalábbis úgy értve, hogy ne úgy érezze, mint hogyha csak egy kényszert hajtana végre, mert ez lehet, hogy a feleség nem tetszik. Az egy más kérdés, hogy a feleség mennyire igényli azt, hogy éppenséggel neki is legyen öröme. Nem igényli, nem feltétlenül az a... Egy másik szép magyarázat arra, hogy mit jelent az, hogy a démon kényszeríti. Ezt képzeljük el, hogy valakinek átveszi a hatalmát a teste fölött, az uralmát, és elintézi, hogy ne jobb kezét mozgasson, bal kezét, vagy ismét, megijedne az ember, ugye? Teljesen inába szállna a bátorsága, hogy mi történik, és így reszketne. És az, hogy ilyen félelem módban lehetett együtt, ez szerint a magyarázat szerint a Rabbi Eliezer a feleségével, akkor van, aki azt mondja, hogy mi ez a befed egy tefáhot és elfed egy tefáhot, ez van, aki ezt úgy magyarázza, hogy kifejezetten olyan mozdulatokat hajtott végre, hogy minél kevesebbé legyen neki ebből öröme. Hogy konkrétan ez mit jelent, ebben most egyrészt nem is mennék bele, másrészt nem is tudnék belemenni, de az irányt azt értjük, és ez éppen elég. Van még egy magyarázat, azt mondja, mit jelent az, hogy megaletefak, meghaszetefak, azt mondja, amint fölfedte, már rögtön be is fette, azt mondja, ez a feleségére vonatkozik. A feleségét fölfedte, és hogy közeledett hozzá, és lefedte, és hogy mint egy betakarta. Tehát egyik az eleje, a másik vége. Mint hogyha azt mondja, hogy a kettő direkt volt nagyon közel egymáshoz, ez szintén ugye függvénye erősen annak, hogy a feleség hogy gondolja. Itt hoz egy érdekes dolgot a Misna Brura, pontosabban a Magen Avraham nevében mondja, hogy ugye most akkor hosszan vagy röviden. Na most van olyan hagyományunk, hogy attól függ, hogyha a férfi előbb volt öröme a férfinak, akkor lehet, hogy akkor kislány fog születni. Hogyha a nőnek volt örömben, akkor lehet, hogy férfi fog születni, fiú fog születni. És itt pedig meg az, meg pont fordítva mondja. Itt meg azt mondja, hogy minél gyorsabban van túl, ez szerint a magyarázat szerint rajta, az annál dicséretesebb. Akkor hogy lehet a kettőt összeegyeztetni, úgy magyarázza a Mogén Avrohom? Hogy úgy lehet a kettőt összeegyeztetni, hogy attól függ, hogy mi a jó szándéka. Ha jó szándékkal csinál, akkor mindenféleképpen fia fog születni, azt mondja. Hogyha azért csinálja éppenséggel hosszabban a felesége kedvéért, nagyon szép, akkor fia fog születni. Hogyha azért csinálja röviden, hogy nehogy ő neki, hogy minél több örömét leljen benne, hogy nehogy ez legyen a dolognak a lényege, nehogy a hangsúlya eltolódjon egy szent cselekedetről, élvezeti cselekedetre, és azért csinálja röviden, akkor pedig azért fog jutalmul fiúgyermek áldást kapni. És ugyanez ez a magyarázat, ez alkalmas arra, hogy megmagyarázza, hogy mi volt ez, hogy úgy csinálna, mint hogyha egy démon kényszerítené. Hát valamire a démon kezdet, valaki kényszerít az embert csinálni valamit, hogy mennyire csináld meg ezt, és azt úgy gyorsan esünk túl rajta. Akkor az a magyarázat ebbe is bele fog férni. És akkor mi a harmadik magyarázat? Egy érdekes dolog. Ugye, hogy mennyire volt, hogy ő maga is csak be volt fedve ruhával, még az együttlét idején is. És egy érdekes dolog. Van, aki azt mondja, ez direkt jó, van, aki azt mondja, ez direkt rossz. Van, aki azt mondja, hogy minél befedettebb, annál szemérmesebb. Van, aki azt mondja, kabbalisztikus források alapján, haszidizmus alapján, hogy nem. Pont, hogy fordítva, pont, hogy teljes érintkezése szükséges. A Toszfot hoz egy olyan midrást, ami azt mondja, az örökkével a szent áldott, ő gyűlöli azt, aki úgy van együtt a feleségével, teljesen mesztelenül. De azt magyarázza, hogy ez úgy értő, hogy tényleg teljesen mesztelenül, hogy nincsen még egy takaró se rajtuk, a takaró elől is kilátszanak. Azt mondja, az tényleg egy probléma. De amikor be vannak fedve, akkor nincs egy probléma, és aztán hozza ezt a zohárt alul, hogy akkor ez tényleg van, aki szerint ez direkt előny is van ebben. Hogyha a takaró alatt természetesen érintkeznek közvetlenül. Következő törvény nagyon fontos, nem beszélgetni nem oda tartozó dolgokról. Érdekes számomra ez is a szentségét mutatja a dolognak, úgyis mikor nem beszélgetünk oda tartozó dolgokra, legfontosabb, legszentebb dolgoknál, mondjuk imában nem. Csak imában olyat lehet mondani, hogy imához tartozik. Ott sem minden résznél lehet beszélni egyébként. Csak mondjuk étkezésnél megszegi a kenyeret, és sabeszi asztalnál az a legszentebb dolog, és akkor is csak mondhatja, hogy sót azt esetleg hozzatok, hogyha kell a só az étkezéshez. Azt lehet mondani. Úgy értem, hogy elmondta az áldást, hogy moci lechem min haaretz, akkor Talmud mondja, hogy elvégre lehetne mondani, hogy hozzatok sót. Igazából ezt nem, senki nem csinálja. De ott is az az elv, hogy ugye ma mit csinálnak, ma csak mutogatják, hogy hozzon a sót. De az elv az, hogy mindig ami szüksége, oda kapcsolódik, az lehet mondani. Itt is, amit az kapcsolódik, azt lehet mondani. Ami nem oda kapcsolódik, azt nem lehet mondani. Sem akkor, sem előtte, érdekes, előtte sem mondatja, nem szabad, azt mondja, nehogy véletlenül eltegyenek a gondolatai, és más valaki jusson eszébe, egy másik nő, és akkor ugyebár azt mondtuk, hogy az egy probléma, hogy valakire gondol, és közben mással van, az nem helyes. Az, hogy ha másról beszél, akkor na róla szól az a híres tanítása a bölcseinknek, hogy elmondják az embernek, hogy mi a beszélgetése. Ez egy bibliai mondat, és akkor milyen beszélgetés, azt mondja, még azt is, amit beszélget a feleségével, ilyen könnyed beszélgetést, hogyha ottan közben még elkezd valami teljesen más dologról könnyeden beszélgetni, ez nagyon jó, hogy ez nem azt jelenti, hogy tehát például udvarlás, az, amiben mondjuk, hogy beletartozna a dologba, az ez szerint az nem egy probléma, mert az közvetlenül hozzá tartozik az együttléthez. Azt mondja, még ebben is lehet probléma, mondja Misnebrúra, hogyha csak olyanról beszél, ami tényleg oda tartozik. Hogy ecseteli számára, hogy mennyire kedveli. Szóban. Nagyon szép, mert ő örül, a másik fél, a hölgy örül neki. Nagyon jó örvendeztetni az asszonyt, és elcsábítani. Ez nagyon szép, helyes, dicséretes. Mikor lehet ez egy probléma mégis? Azt mondja, egy olyan embernél, aki esetleg azt mondja, nagyon heves, nagyon hevülete van, és akkor egy ilyen ember esetleg még túlságosan az előtt befejeződne nála a történet, mint hogy egyáltalán bármi más is elkezdődjön, akkor még az is jobb, hogyha inkább hallgat ez ügyben, aztán egy nagyon fontos dolgot mond, ezt már tegnap mondta, de úgy látszik, ez nagyon fontos, mert ismétli, vagy most előtte mondta csak úgy általánosan, és most mondja konkrétabban, ez a bizonyos harag. Haragot azt ki kell beszélni előtte. Na most akkor az oda tartozik, vagy nem tartozik oda? Hát szükséges ahhoz, hogy egyáltalán bármit is kezdjünk egymással, hogy a haragot eltávolítsuk, tehát ha bármi veszekedés volt, akkor arról igenis kell beszélni előtte, annak ellenére, hogy ugye tudhatjuk, hogy még akkor is, hogyha lehet tudni, hogy merre felé tendálunk, akkor is kell kibeszélni ezt a haragot, hogy ne legyen semmilyen tüske a másikban együttlét során. Utána jön a teljesen ez a szemérmesség, szégyenlősség szabályaiba kezdünk el beleásni magunkat mélyebben. A bizonyos sötét. Na most nyilvánvaló, hogy a világosban az nem jó. Tehát ugye akár egy gyertyafényese, akkor régen voltak olyan gyertyák, amik igazán nem jól égtek. Mondja, ez se segít. Gyertya az nem. Akkor azt sem mondjad, hogy hát de a takaró az eltakar. Vagy bármi más, vagy még egy lepedőt is a fejünkre húzunk, és akkor szépen csak éppen hogy bevilágít az a kis pislákoló gyertya, nem, gyertyánál nem. Ez egyszerűen nem számít bele ebbe a szemérmességbe, hogyha közben gyertya van, azonban egy rendes elválasztónál lehetséges. Mi egy rendes elválasztó, az hasonlít, amit beszéltünk tegnap a Szent Iratoknál. Lehet ez egy 10 tefák magas, akkor ugye ez legyen egy stabilizált valami, elég itt az, hogy mondjuk a függöny, ami le van kötözve, vagy lehúzza valami, hogy egy egyszerű szél, az nem tudja elmozgatni. Azt mondja, még a holdfényével is lehet probléma, hogyha az a holdfénye eléggé közvetlenül. 15-én, ugye zsidó hónapban, nagyon-nagyon magasan van, ahol teli hold van, és szépen besüthet az ablakon, akkor a függöny elhúzandó. Hogyha mondjuk a hold csak éppen megcsillan, megtörik a falon, és úgy világít, az nem probléma. De természetesen, hogy akkor is helyes az, hogyha takaródzunk. Azt mondja, van, aki szigorúan veszi ezt a dolgot, és van, akit nem érdekel, hiába van ez az 1 méter magas elválasztó, hiába azon ugye fölül a fény átjön, hiába ők betakarják, attól kezdve ők annyira szigorúak, de úgy tűnik, hogy ez mégiscsak egy szigorú vélemény, és ez nem ez a normatív halakha. Hogyha bejön a fény, akkor ők egyáltalán nem, akkor takaró alatt sem, besötétítve sem, semmiféle más módon nem. Igazából nem tudom, hogy itt két különböző kifejezést használ, hogy ezeket hogy lehet, hogy van az egyik, amikor mint hogyha csak a ruhájával csinálná ezt a sötétítést, és más esetben meg a takaróval. Nem tudom, hogy a ruhájával csinálja, de nem a takarójával, hogy ez hogy kell elképzelni. Lehet, hogy levetette a ruháját, és akkor azt tényleg adja, fejükre tették. És mert hogy alapvetően a takaró az lehet, hogy nem a fejre gondolnák, és lehet, hogy a takaró... Ez a valószínű akkor. A takaró régen rövidebb volt, és nem... mint egy normális takaró, ami embert betakarni szándékozott, és akkor az a további részeken nem volt, és ezért ez nyilvánvaló, hogy a teljes sötétség garantálása érdekében a teljes test szélességben és magasságban való betakarást intézték el egy olyan esetben, amikor fölül a fény mégiscsak beszűrődött.